Sziasztok, ez az elemző Benyó Ritával, és ez alkalommal Lakner Zoltánnal. Az új Medián kutatás nem csak a Tisza masszív előnyét mutató számok miatt kavarta fel a kampányt, hanem a ráadott reakciók miatt is. A miniszterelnök előbb nevetett rajta, majd a teljes kormány média támadásba lendült, és adathamisítást emlegett. Ugyanakkor ez az első kampány 2010 óta, amikor Orbán nem a biztos győzelem nyelvén beszél, és egyre több olyan választókerületbe látogat, ahol maga mondja ki, a fideszes jelölt nem áll nyerésre. Miért beszél nyíltan számokról egy olyan politikai rendszerben, amely eddig a győzelem narratíváját súlykolta? Milyen hatása lehet a Gödi botránynak, a pattanásig feszített ukrán viszonynak és az osztogatásnak? És mit mutat valójában a kampány? Milyen országot, milyen jövőt ígérnek a győzelemre esélyes pártok? Erről beszélgetünk Lakner Zoltánnal, de mielőtt belekezdünk, kérlek titeket, hogy mind a Partizán, mind a Válasz Online felületeire iratkozzatok fel, kövessetek minket, lájkoljatok, kommenteljetek és osszátok meg a tartalmainkat. És akkor kezdjünk is. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy. És egy idézettel fogok kezdeni ma reggelről. Megtámadtak bennünket, olajblokád alá vettek. Most még nem az embereket, nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaj, a barátság vezetéken keresztül, abból gazdasági káosz lesz. Meddig fokozható ez a háborús nyelv? Meddig lehet eljátszani egy háborút? Mert most úgy tűnik, mintha már nem csak a nyelvi szinten, hanem egyre inkább katonákat küldünk a fontos energetikai pontokhoz. Magyarul ugyan, de nyílt levelet és videóüzenetet intézünk egy háborút viselő elnökhöz. Szóval meddig lehet ezt még szerinted fokozni?
Nem biztos, hogy az én fantáziám képes átfogni az előttünk álló néhány hétnek a lehetőségeit, de azt, hogy valami ilyesmi be fog következni, azt szerintem azért egy fél éve, egy éve mondjuk egy páran politikai elemzők ilyen műsorokban igyekezvén nagyon felelősségteljesen fogalmazni, de az azért szerintem többé-kevésbé előre látható volt, hogy ebben az ügyben a kormány valamit fog tenni, ugye többen használták a hamizászlós művelet kifejezést az elmúlt hónapok nyilvánosságában, és most itt van, ugye a kampányból 6-7 van hátra, ez az a periódus, amikor a kormány oldalnak, tekintve, hogy hátrányban van, valami nagyot kell alakítania ahhoz, hogy meg tudja fordítani ezt a küzdelmet. Most ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, és miért is ne tenném, akkor hát azt mondanám, hogy egy miniszterelnök, aki már nem tud mást ígérni az országnak, kitalál egy háborút, és játsza ezt a háborúsdit, aminek az a súlyos kockázata, hogy persze itt van egy valódi nemzetközi helyzet, szóval ez nem a rizikójáték otthon a, nem tudom, a dohányzó asztalon, hanem hogy ez egy valódi ország, a miénk, és valódi országok vesznek részt ennek a kommunikációjában, vagy valódi országok érintettek ezekben a vádakban.
Szerinted a valódi országok felmérik-e azt, hogy itt most egy választási kampány van, és ekként kezelik-e? Tehát gondolok arra, hogy az ukránok ekként kezelik-e, az Európai Uniós tagországok ekként kezelik-e, tehát hogy nem kell attól tartanunk, hogy az ennyire durva mondatokra, hogy más nem mondjak, azért a ma reggeli miniszterelnöki megszólalásban nem csak ez a mondat volt, hanem hogy az ukránok olyan fajták, akik bármire képesek, állami terrorizmust hajtottak végre, amikor az északi áramlatot megtámadták, szóval ilyen mondatok hangoznak el, ami sokszor elég lenne ahhoz, és most nem fejezem be a mondatot, de hogy sokkal durvább reakciók érkezzenek. A másik oldalon szerinted megvan-e a kellő higgadtság ahhoz, hogy ezt egy magyar belpolitikai narratívaként kezeljék?
Én ebben a helyzetben sem gondolom azt, hogy Ukrajnának a legnagyobb problémája az Magyarországgal lenne, tehát ennyiből szerintem nincs ok különösebb aggodalomra, fizikai atrocitásokat illetően, ráadásul, hogyha az ember figyelmesen hallgatja Orbán Viktor nyilatkozatait, én például nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy meghallgattam ma reggel a Bohár Dánieles fellépését, ami a héten volt Orbán Viktornak. Ugye az azzal kezdődik, hogy Orbán Viktor lényegében saját maga megcáfolja azokat a vádakat, amelyeket megfogalmaz, hiszen egyrészt azt mondja, hogy hát az ukránok itt valamit benéztek, nem ezt a kifejezést használja, de ez a lényege, hiszen nekünk vannak tartalékaink, és akkor és minket ezért nem lehet értre kényszeríteni, és hogy akkor most vagy ezt nem tudták, vagy arról van szó, hogy a mi hírszerzésünk jobban, vagy a mi nemzetbiztonságunk jobban működik, mint az ukrán hírszerzés. Tóni jól dolgozott, mondja, hogy ezt a mondatot talán sokan olvasták az elmúlt napokban a hírekben. Na de hát, hogyha ugye vannak tartalékaink, akkor egyrészt nem bénul meg az ország, ez egyik dolog. A másik, hogy ezt feltétlenül Ukrajnában is tudják, hogy van magyar olajtartalék. Tehát ezen a módon nem lehet térdre kényszeríteni a magyar gazdaságot harmadszor, meg azt tényleg mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy vajon a 4 éve, illetve hát a Krím óta a 12 éve háborús helyzetben lévő Ukrajna titkosszolgálatai vajon milyen minőségben dolgoznak, és ilyen alapvető információkkal tisztában vannak-e. Szóval, hogy akkor innentől kezdve ez az egész vád nem nagyon áll meg a lábán, hiszen nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajna ezt ne tudta volna. Ráadásul ugye az a logikája a miniszterelnöknek, amit el szokott mondani, hogy Ukrajna ezen a módon akarna egy ukrán barát kormányt hatalomra segíteni, hogy itt szaladjanak el a benzinárak, és legyen 1000 forintos a benzin. Hát akkor ez visszafelé is igaz, akkor az ukrán kormánynak azt is tudnia kell, hogyha lebukik egy ilyen erőfeszítéssel, akkor meg viszont Orbán Viktort segíti abban, hogy kormányon maradjon. Most nyilván itt megidézhetem Krekó Péter barátunk szellemét, aki elmondaná, hogy a konteóknak éppen az a lényege, hogy nem racionális érvelésre épülnek, és pont az bennük a magyarázat, ami megmagyarázhatatlan, de hát hogyha mégiscsak ezt végig gondoljuk, meg egy elemző műsorban ülünk, és a közszolgálati tevékenységünknek az a lényege, hogy ezeket az összefüggéseket elmondjuk, akkor ez fontos elmondani. Tehát, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor saját maga mond olyan dolgokat, amelyek cáfolják azt a feltételezést, amivel ő előáll a kampánynak ebben a szakaszában.
Még a Szabad Európa stúdiójába ültünk, amikor azt mondtad, hogy abból fogjuk látni, hogy működik-e az ukránozás és a háborús riogatás, hogy befejezik-e, vagy tolják. Ez azt jelenti akkor viszont, hogyha már a mindjárt márciusra lefordítom ezt, hogy ez nagyon is működik, és hogy miközben tudunk érveket mondani ellene, miközben szeretnénk sok szempontból nem komolyan venni az ennyire durva mondatokat, aközben ez százezrekre, vagy lehet, hogy milliós nagyságú táborra igenis hat, és igenis mondjuk érzelmi reakciókat vált ki.
Hat, szerintem ezt soha nem cáfolta senki, hogy hat, ugye az a kérdés, hogy milyen tömegre és mennyire, és amit a kormány csinál, az az, hogy próbáljon ezzel több embert elérni, és aki egy kicsit már elfeledte ezt a fenyegetést, vagy rettegtetést, annak most ez jusson eszébe, és ismét érezze azt a gyomorkörcsöt, amit a háború első napjaiban nagyon sokan éreztek, hogy mi fog itt velünk történni. Most idézhetnék különböző kutatásokat, föl is villantom ezeket, de tényleg ezek mint tényalapok legyenek pusztán itt. Ugye a Policy Solutionsnak van egy olyan egymás követő 3 évben föltett kérdése, hogy tartanak-e az állampolgárok attól, hogy belesodródunk a háborúba, és 23, 24, 25 folyamatában rendszerűen csökken az emiatti aggodalom. Tavalyi őszi adatfelvételük volt Bironai Andrásséknak. Először volt az, hogy többen vannak azok, akik nem tartanak ettől, mint akik tartanak ettől. A Mediánnak volt egy olyan kutatása, úgyis majd gondolom sok Medián fogunk ma idézni, a Mediánnak volt talán szintén tavaly év vége felé egy olyan kutatás, amiből az derült ki, hogy többen tartanak attól, hogy az Európai Unióból sodródunk ki, sem mint hogy a háborúba sodródnánk be. És a 21 kutatóközpontnak volt nemrég egy olyan kutatás, ami kifejezetten ezt a fideszes kampány állítást vette górcső alá, hogy elhiszik-e az emberek azt, hogy ha Tisza kormány lenne, akkor mi valahogy belekerülnénk a háborúba. És hát azért ott is az jött ki, hogy kétszer annyian vannak, akik ezt nem hiszik el. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ez igaz lehet, hogy ez bizonyos 23% a teljes népességre vetítve, meg van egy másik 23%, aki ebben bizonytalan, és közben meg van egy 46%, amelyik ezt nem hiszi, és a bizonytalanoknál, pontosabban a pártválasztásukban bizonytalanoknak a körében is van 17%, aki ezt az állítást elfogadja, de van, ha jól emlékszem, 36%, aki meg ezt nem fogadja el. Tehát én azt gondolom, a kampánynapolomban is beszéltünk erről, hogy a bizonytalan szavazók körében, akik elfogadják, hogy a Tisza háborúba vinni az országot, ez kb. 350 000 ember, ha visszaosztjuk a teljes szavazókorú népességből, ezt a szavazói tömeget, ez a közvetlen tartalék tömege a Fidesznek ebben a kampányban, és nyilván akik ebben az ügyben nem tudnak dönteni, az ilyen sok negatív impulzus hatására szintén akár a Fidesz oldalára csúszhatnak, de hát közben meg van egy jelentős része a magyar társadalomnak, amelyik elutasítja ezt a feltételezést. A Fidesznek az a dolga, hát azt hiszem ennek mondatnak talán még egyszer neki kellene futnom, szóval, hogy az a Fidesznek a felfogása a kampányról, talán így pontosabb ez a megfogalmazás, hogy hát ha nekik ez a terepük, amelyen előnyt tudnak szerezni, a háború kérdése, akkor ezt a témát kell napirendre venni. Azt gondolom, itt most egy ilyen napirend foglalásban az elmúlt pár napban a miniszterelnök valóban tudott eredményt elérni, és azt a félelmet, ami talán lanyhult spontán módon az elmúlt években, azt vissza kell hoznia. Ennyit és ezt tudja kínálni Magyarországnak a 16 éve hivatalban lévő miniszterelnöke.
Mennyiben különbözik ez, amit most látunk, vagy egyáltalán különbözik-e attól, amit láttunk 2018-ban, amikor a határzárhoz katonákat rendeltek ugyanígy, és belindult a stopsoros kampány, 22-ben, amikor ugye nagyon egyértelműen a háború miatt elindult a kampány, vagy akár 24-ben az EP kampány idején, amikor ugye konkrétan azzal jelent meg talán a Mandiner címlapon, hogy atomháborúba sodródunk akkor, hogyha nem a Fidesz küldi a legtöbb képviselőt az Európai Parlamentbe. Jelzem, nem sodródtunk atomháborúba azóta se. Vagy amit Török Gábor idézett föl, még a Gyurcsány kormány idejével, amikor 2006-ban a kampányban március 15-én fegyvereseket küldtek a múzeum körúton, a múzeum tetejére, szemközti házakba, és szintén terrorveszéllyel riogatott akkor Gyurcsány Ferenc. Szóval ezek azt mutatják-e, hogy ez egy egyszerű kampánytechnika, ami arra szolgál, hogy minél nagyobb mozgósítási erőt mutasson föl, hogy valóban a félelemre ráépítve minél több szavazó gondolja azt, hogy meg kell védenie a családját, és ezért elmegy szavazni, és egy irányba szavaz.
Amire a legjobb a hasonlít, az a, te is biztos látod, a 90-es évek végén, az amikor a farok csóválja, azt hiszem ez volt a magyar címe annak a filmnek, amiben hát egy... kitalálnak egy háborút, hogy belpolitikai problémákról eltereljék a figyelmet az amerikai elnöki stábban. Ott az a szerencsésebb leosztás volt, hogy a Dusty Hoffmant lehetett nézni, meg Robert De Niro-t, meg talán Woody Harrelson is volt benne, meg Anne Hatch. Szóval, hogy ennyiből a szórakoztató értéke természetesen jóval nagyobb volt, bár nagyon tragikusan végződik egyébként, mert a felkért reklám szakember élete bánja azt, hogy ő ilyen titkokba belelát, de ezt most félreteszem, szóval ez csak a kulturális utalás akart lenni. Hát amire hasonlít, ami most történik, az nyilván leginkább ez a 2024-es, hát, hogy mondjam, érdeklődés hiányában elmaradt atomháború, tehát az is egy elképesztően ízléstelen volt, és ugye akkor is az állami média ezzel ijeszgette az embereket, vagy amire még talán hasonlíthat, hogy mondjuk 2020-ban, ha még emlékszik rá valaki, ugye a Covid ellen is kivezényelték a hadsereget, nem csak abban az értelemben, hogy mondjuk az oltási programot, az már 21 a honvédség felügyelte, hanem hogy a köztereken a közbiztonság fönntartását demonstrálják, ahhoz is a katonai erőt vették igénybe, ami hát akkor is eléggé elképesztő volt. A 18-as meg 22-es eset, a 14-es kampányra is akartam valamit mondani, ez jutott ez eszembe, a 18-as eset nyilván annyiból hordozott valamilyen valóságtartalmat, hogy hát 2015-ben tényleg volt egy menekült válság, és aztán ugye a kormány azt hosszabbította meg, ha nem így Zsbicskéig, de mindesetre 2018-ig, tehát folyamatosan fönntartva azt a feszültséget, ami 15-ben valóban volt, és azt a bizonytalanságot, és hát 2022-ben valóban volt egy nagy bizonytalanság azzal kapcsolatosan, hogy mi fog itt történni, és talán, hogyha most így 22 szóba jött, akkor azért azt is hadd mondjam el, hogy és igazából nem, szóval nem azért ülünk itt, azt hiszem, hogy moralizáljunk, de szerintem a politikának azért van morális alapja, és azért azt fontos talán aláhúzni, hogy amiket mond a magyar kormány ebben az ügyben, az egyébként az orosz inváziónak a negyedik évfordulója a környékén hangzik el. Tehát a magyar kormánynak az a fő mondani valója 2026. február végén, amikor negyedik évét betölti ez a háború, és elkezdődik az ötödik éve, hogy Ukrajna egy mennyire veszélyes ország, és a magyar miniszterelnök arról beszél, lásd megint ezt a nem tudom, megafonos vagy mondineres estet, amin részt vett Orbán Viktor. A magyar miniszterelnöknek az a fő mondani valója, hogy európai leszerelés kell, ami azt jelenti, hogy az ukrán hadsereget kell leszerelni, és egyetlen mondata van, hogy hát igen, valahol van egy orosz fenyegetés, de a mi igazi gondunk az, hogy Ukrajnának 800 ezeres hadserege van, ugye mivel hogy őket megtámadták, és még azt mondta néhány évvel korábban a magyar miniszterelnök, hogy Magyarországnak szüksége van arra, hogy legyen egy pufferzóna Oroszország és Magyarország között, ezt éppen most Ukrajnának nevezik, mondta. A szuverenitást ugye tiszteletben tartunk módon. Most már ott tartunk, hogy ez a bizonyos pufferzóna, ez egy Magyarországra nézve veszélyes állam, így húzva bele ezt a kampányba. És még egyszer mondom, nincs ukrán olajblokád, ugye egy háborús övezeten keresztül húzódik a barátsági olajvezeték, és már hát ezt nem csak én mondom, ezt mások is, akik mondjuk az energia vagy energetikai részéhez értenek ennek a problémának, hogy hát ez azt is jelenti, hogy 4 év lett volna arra, hogy legalább egy kicsit lejjebb jöjjünk az orosz olajfüggésről, egyszerűen azért, mert egy háborús övezeten húzódik végig ez az olajvezeték, tehát annál inkább nemzeti érdekünk, hogy jöjjön sok olaj más honnan is, és egészen különleges egyébként az a nyelvpolitikai innovativitás, amit ma is mutat még a kormány, tehát most Szijjártó Péter is használja újabban a diverzifikáció kifejezést. Az ő nyelvén ez azt jelenti, hogy vásárolhassunk még több orosz olajat, ugye nála ez a diverzifikáció.
Igen, ugye az is egy érdekes momentum, hogy amikor többen felvetik, hogy például a MOL fektethetett volna abba pénzt, hogy ne csak orosz alapanyagot tudjon feldolgozni a finomítóiban, hanem más típusút, akkor ugye hirtelen ez egy piaci cég lesz, akinek nem lehet beleszólni abba, hogy mire költse el a pénzét, és mondjuk kiderül a kormányinfón, az egy érdekes momentum volt, én ennyire még nyíltan nem láttam Gulyás Gergelyt kimondani, amikor rákérdezett talán a Telex újságírója arra, hogy mi az oka annak, hogy nem olcsóbb a magyar benzin, és mi az oka annak, hogy a térségben ugyanannyi az ár, akkor kerekperec kimondta Gulyás Gergely, hogy hát azért, mert abból finanszírozzuk a rezsicsökkentést. Tehát végül is csak kimondta, hogy a magyar emberek a benzinvásárláson keresztül finanszírozzák a rezsicsökkentést.
Majd azért lassan el kellene dönteni, hogy miből finanszírozzuk, mert egyébként eddig úgy is volt, hogy az extra adókból finanszírozzuk, hogy tehát nagyon sok mindenből finanszírozzuk ezt a dolgot, ugye az a 15 ezer milliárd egyébként, amit mondott Orbán Viktor, hogy különböző extra adókban veszettek az elmúlt 15 évben, én még nem találkoztam egyetlen olyan számítással sem, amiben ez kijött volna, de hát nyilván nem...
Hadd ajánljam itt Magyari Péter kollégám cikkét, aki nagyon alaposan megnézte, hogy hol lódított nagyon nagyot ezzel a miniszterelnök.
Igen, és a G7-en is volt azt hiszem egy ilyen számítás, de hát nyilván nem mindenki annyira bubek, mint a miniszterelnök, de szóval én nem értek nyilván az olajfinomításhoz, de ugye a politikai nyilatkozatok 2022. februárjában arról szóltak, hogy ez bizonyos átállás nem orosz olaj fölhasználására a MOL finomítóiban, ez 18-24 hónapot vehet igénybe, 4 év eltelt, az 48 hónap, és most van arról szó, hogy esetleg 2027-ben ez meg tudna történni, tehát azért ez egy politikai üzleti döntés, aminek a következtében mindez nem zajlott le, és ennek bárki bármit gondol, mégiscsak az a következménye, hogy Magyarország úgy szerzi be az olajat, hogy egy háborús övezeten áthúzódó olajvezetéknek teszi ki magát. Ez szerintem ez indokolhatatlan, hogy az erre való fokozott támaszkodása az mégis miért lenne nemzeti érdek, pláne úgy egyébként, hogy Orbán Viktor ebben a, most már, hogy megnéztem, terhelni foglak az ebből vett idézetekkel, hogy Orbán Viktor például ugye azt is mondta ebben a, talán szerdán volt, vagy csütörtökön, ebben a fellépésében, hogy az amerikaiak most már nem csak a Ukrajna háborús támogatásától fordultak, ez nem teljesen igaz, hiszen ugye titkosszolgálati támogatást ma is adnak, De hogy hamarosan a diplomáciai erőfeszítéseiket is feladják az ukrajnai békével kapcsolatban. Én nem tudom, hogy ez így van-e egyébként, én úgy tudom, hogy még zajlanak tárgyalások, de lehet, hogy Orbán Viktor nagyon jól értesül, de akkor, akkor mi, mire, tehát hol az egynapos béketeremtés, de ezt most tényleg csak sportból fogalmazom meg, de hogy akkor egyébként mi az elgondolás, hogy hogy fog ez a dolog egész pontosan véget érni, és akkor pláne az a kérdés, hogy mi értelme van nekünk egy rajtunk kívül álló háború területén zajló eseményeknek kitenni a magyar energiabiztonságot. Tehát újra ugyanahoz a kérdéshez fogunk visszakanyarodni.
Hadd kérdezek még egyet a háború kapcsán, és aztán lépjünk erről tovább, hogy amikor az fogalmazódik meg, hogyha jön Magyar Péter, akkor háborúba nem hogy sodorja, hanem önként és dalolva a brüsszelitákhoz csatlakozva háborúba viszi az országot, hogy bármely politikusnak Magyarországon miért lenne az politikai érdeke, miért fogalmazná meg magában azt, hogy bármilyen módon is háborúba viszi az országot. Van-e emögött racionalitás? Tehát azt tudjuk-e mondani, hogy igen, Orbán Viktor nem akarja háborúba vinni, de Magyar Péter ezért és ezért és ezért, és akkor itt érveket felsorolunk, amivel választást nyer, több szavazatot nyer, jót tesz a magyar gazdaságnak, szóval mit találunk amellett, amiért be tudnánk fogadni ezt a mondatot?
Hát ugye ennek egy módon van értelme, hogy azt mondják, hogy itt van egy, ez egy ilyen csatlós logika.
Tehát, hogy nem érdekli a Magyarország érdeke.
Igen, igen, igen. És akkor hadd válaszoljak erre kicsit részletesebben. Egyrészt, tehát az utolsó olyan alkalom, hogy egy háborúba beléptünk, és abba katonákat küldtünk, az ugye a Horthy rendszer idején zajlott le. Amiről egyébként Orbán Viktor, amikor ilyen történelmi emlékezett politikai keretbe helyezi ezt az egész háború béke kérdést, akkor azt állítja, hogy mi nem akartunk belépni, de belekényszerítettek minket. Hát a történészek egy kicsit mást tudnak, hogy ott mi történt 1941. júniusában, tehát a viszonyítási pontok is érdekesek, de ez mondjuk talán kevésbé izgalmas. Én nem hiszem, hogy lenne olyan magyar politikus, Orbán Viktort is beleértve, és Magyar Pétert is beleértve, aki, és mindenkit beleértve, aki háborúba akarná vinni az országot. Tényleg miért tenné ezt? Tehát milyen támogatottságot lehetne ezzel szerezni aznap, vagy másnap? De egy kicsit tovább lépve, megint csak idézve ebből a, végülis ebben az értelemben nagyon tartalmas Orbáni megszólásból, ugye, szó esik arról, hogyha Ukrajna belépne az Európai Unióba, akkor mivel Ukrajna háborúban áll, illetve ha megtámadják ismét Ukrajnát, akkor nekünk védelmi kötelezettségünk keletkezik. Én tényleg régen tanultam Európai Uniós jogot, de szóval az a NATO. Tehát nincs ilyen védelmi ötös cikkelyszerűsége az Európai Uniónak. Ez egy hazugság, tehát nem tudok más mondani. És az egy dolog, hogy ezen az otromba módon hazudozik a magyar miniszterelnök, ami azért mégiscsak elképesztő, szóval tényleg a felelős kormány eszméjével nehezen fér össze, de hogyha ő ezt komolyan gondolja, akkor az a helyzet, hogy a magyar miniszterelnök egy olyan problémára próbál választ találni, amely probléma nem létezik. Tehát teljesen máshova irányítja a kormányzás és egyáltalán az ország energiáit, mint ahova szükség lenne rájuk. Másrészt, ugye szó esik nem csak ebben az Orbán megszólásban, és már ezt máshogy is találkoztam ezzel, hogy ugye szó van arról, hogy európai biztosító erőt küldeni Ukrajnába, mondják ezt európai országok. Én láttam például olyan állami híradós, vagy hírtévés, bocsánat, nem tudom melyik volt, de valószínűleg mind a kettőben szerepel, olyan felkonfot, amiben az szerepel, hogy a németek meg a franciák, meg a NATO főtitkár katonákat küldene a háborús övezetbe. Majd beadják azt a megszólalását európai vezetőknek, ahol szó szerint arról beszélnek, és le is van szinkronizálva, hogy ők arról beszélnek, hogyha majd béke lesz, akkor békefenntartókat küldenek. Természetesen ezt is meg lehet beszélni, hogy akar-e valaki békefenntartót küldeni, vagy sem. Ilyen sincs, hogy egy békefenntartó küldetésbe bárkit belekényszerítenek. Na de hát nem ezt mondják. Tehát, hogy még azokon az állami televíziós beszámolókban is 60 másodpercen belül kiderül, hogy nem is erről beszélnek, és ezt emeli politikai üzenetté a magyar miniszterelnök. Senki nem akar a háborús övezetbe háborúzó katonákat küldeni. Arról van egy vita egész Európában, az Egyesült Államokkal is van egy diskurzus arról, hogy ha lesz béke, akkor hogy marad fönn? És hogy valószínűleg nem csak úgy magától, és ahogyan a világon nagyon sok egykori háborús övezetben tartózkodnak, ilyen-olyan küldetésben, ENSZ vagy valamilyen nemzetközi koalíció zászlaja alatti küldetésben békefenntartók, hát feltehetően valami ilyesmire szükség lesz még akkor is, ha létrejön egy nagyon széles demilitarizált övezet, és akkor most, bocsánat, ha már így kiventilálhattam magam, akkor hadd mondjak még két dolgot erre reagálva. Egyrészt számomra kifejezetten megkökkentő volt, hogy Orbán Viktor például a GDP arányában 5%-os katonai kiadás kényszeréről úgy beszélt, mintha ez egy európai követelés lenne.
Miközben ez Trump követelése.
Hát ez Trump követeli az ég szerelmére. Hát az a fő szövetségese követeli ezt, hogy a NATO hozzájárulást emeljék föl a többi NATO szövetségesek ilyen magas szintre.
Amiről még ő is pár évvel ezelőtt szívenlövésként, és Trump környezetében beszélt szívenlövésként.
És most is annyi, és egyébként igaz is, hogy ez egy csomó mindentől elvonja a kiadásokat, de hát akkor ezt talán Mar-a-Lago-ban kellene megbeszélni ott a jégbehűtött vizeknek a mellett. És az utolsó, és elnézést, ez a bizonyos buáros fellépése Orbánnak úgy folytatódik, miután saját maga megcáfolja, hogy az ukránok miért akarnák azt, amit neki tulajdonít, hogy amikor Ronald Reagan hivatalba lépett, akkor közölte a stábjával, hogy új nemzetbiztonsági stratégia van, az, hogy győzni fogunk. Magyarul, hogy nem egyezkedni fogunk a Szovjetunióval, hanem győzni fogunk. Én azért nagyon halkan, vagy nem is annyira halkan megkérdezem, hogy egyébként most miért nem ez a stratégiája a nyugatnak Oroszországgal szemben, vagy miért baj, ha ez a stratégiája Oroszországnak?
Illetve most azt ostorozza, hogy az Európai Uniónak ez a stratégiája.
Tehát idézi Ronald Reagant, hogy ez egy milyen helyes stratégiai lépés volt, majd most azért ostorozza a nyugatot, mert tulajdonképpen ezt a Reagani utat folytatja, és utána megbeszélhetjük, hogy ennek mik az eszközei, vagy ennek mennyi a realitása, vagy Amerika nélkül ennek mi a realitása, vagy hogy meddig tud ebben Európa elmenni, figyelembe véve megint csak, hogy nincs épesző ember, aki háborút akarna, de hát ez a kérdés megint csak ott van, hogy mikor változott ez meg, vagy mi az indoka annak, hogy akkor az helyes volt, most meg nem helyes, most az a baj a többiekkel, hogy ezt próbálnák elérni, vagy ezt próbálnák szem előtt tartani a, nem tudom, 2020-as évekre alkalmazó stratégiaként.
Na, miközben ez a Fidesz kampánystratégiája, közben nézzük meg, hogy mi a Tisza kampánystratégiája, mert hogy egészen más. Tehát azt látni, hogyha időről időre belenézek Magyar Péter országjárásába, ugye, hogy most naponta 3-4 esemény is van, de ami közös bennük a felszólalásokban, hogy egyrészt helyi ügyekből is mindig levezeti az általánosat, de hogy az emberek közvetlen tapasztalt problémáival foglalkozik. Ő egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a nagypolitikai és világpolitikai kérdésekkel, megélhetési kérdésekkel foglalkozik, kórházügyekkel foglalkozik, és erőteljesen a Gödi Akugyár történetével foglalkozik. Egészen más út és stratégia. Lehet-e az, hogy két párhuzamosan ennyire más narratívák és kampányüzenetek zajlanak, és tud-e az egyik versenyezni a másikkal, hogyha ennyire más terepen játszanak?
Végül is ez nem idegen a kampány logikától, hiszen az arról is szól, hogy mindenki megpróbálja kijelölni azt a csatateret, amelyen meg akarja vívni ezt a küzdelmet. És például a már idézett Policy Solutions-nek a kutatásaiból ismerjük azt, hogy milyen terepen jó a kormányzat, lásd a háborúból való kimaradásnak a biztosítéka, illetve ennek a hirdetése, tehát a Orbán Viktor nem értően ebben az ügyben motorozik, és azokban a témákban, amelyek egyébként a magyar társadalom top listáján vannak az első helyeken, amelyek a megélhetés ügyeit, illetve a közszolgáltatások problémáit, valamint a korrupciónak az ügyeit érintik, a kormány kritikus szavazótáborban ezek feltétlenül elől vannak, hát akkor egy ellenzéki ajánlat tevőnek ezekről az ügyekről kell beszélni. A kicsit még egyszerűbben akarom ezt mondani végül is, Magyar Péternek nincsen más dolga szerintem a maga logikája szerint, mint a következő 40 akárhány napban 200-szor elmondania ugyanazt a beszédet. Különböző helyi verziókban, de alapvetően neki egy nagyon világos a megélhetéssel és a kormány felelőtlenségével, hiteltelenségével kapcsolatos üzeneteket kell újra és újra és újra és újra a lehető legtöbb helyen elmondania.
Mennyire lehet ellenzéki pozícióból felmutatni és elhitetni egy kormányzó képességet?
Hát igazából ez ugye minden kampánynak egy kérdése. Tehát, hogy mondjam, normális országokban, normális helyeken, a legvirágzóbb demokráciákban is ugye ez egy alapállás, aki megnézel egy amerikai elnökválasztást, ugye ott, aki hivatalban lévő elnökként kampányol egy következő ciklusért, nyilván az eredményeivel, meg a megszerzett tapasztalataival kampányol, aki pedig újonnan jön, ő azt mondja, hogy benne az a jó, hogy még nincsen tapasztalata, hiszen még nem piszkolódott be, és új, friss fuvallatot hoz a politikai életbe. Tehát ez a, hogy mondjam, a nagyon kevés normál vonásához tartozik a magyar politikai életnek. A Tisza párt nyilván arra építhet, hogyha, vagy arra azzal indokolhatja a kormányváltásnak a szükségességét, hogy hát ha van egy ország, ahol három és fél éve leállt a gazdaság, akkor igazából a kormánynak olyan nagyon nincsen milyen eredménylistára hivatkoznia, akkor ez azt jelenti, hogy itt nem kormányzati tapasztalatok, hanem kormányzati kudarcok halmozódtak föl, és most nagyon szikáran analízis alá vesszük, akkor valóban az történik, hogy van egy magától értetődő kormányképességi előnye egy kormánypártnak, de hát ha alacsonyak a gazdasági bizalommal kapcsolatos várakozások, ha nincsen gazdasági növekedés, ha átment az ország egy inflációs sokkon, akkor ebből a teljesen természetes módon meglévő politikai tőkéből sokkal kevesebbet képes használni, sokkal kevesebb áll rendelkezésre, és ezt próbálhatja meg kihasználni egy ellenzéki párt. Ez egy teljesen normál képet a kampányoknak.
Ugye miközben bemutatta Magyar Péter gyakorlatilag a kormányát, és miközben ilyen ő maga fogalmazott úgy, hogy nagy ágyukat mutat be, amikor Kapitány Istvánt vagy Orbán Anitát bemutatta, közben azért az van, hogy ezek az emberek folytatnak szintén kampányutakat, de továbbra sincs mondjuk a média rendelkezésére bocsátva ez a stáb, hogy így fogalmazzak. Miközben azt azért láthatjuk, hogy mondjuk Szijjártó Péter például szintén elkezdte azt, amit nyáron Orbán Viktor, hogy elmegy olyan helyekre is, mondjuk elmegy a Dellába, ahol nem feltétlenül csak simogatják a kérdésekkel. Szóval, hogy meg lehet, és én értem a politikai stratégiát mögötte, hogy megóvja ezeket az embereket. De a kormányzó képesség felmutatásához nem tartozna-e hozzá, hogy mondjuk beengedi ilyen stúdiókba legalább ezeket a vezető politikusokat?
Hát, de. Meg igazából az én ízlésem szerint való lenne természetesen. Ráadásul én azt gondolom, hogy olyan emberek jelentek meg Magyar Péter környékén, akikből én... Hát feltételezem, hogy legalábbis megpróbálhatnának helytállni ilyen szituációkban, még ha valaki az üzleti életből érkezett is, és egy politikai interjú azért az talán sok szempontból más, de hát bizonyos szempontból meg nem más, tehát hogy ugyanúgy kritikus megközelítésben, ellentmondásoknak a fölkutatásában dolgozik egy gazdasági újságíró is, mint egy politikai interjú készítő. Én is azt hiszem, hogy itt a hiba lehetőségek számának a csökkentése az egyik megfontolása, nem tudom fölmérni, hogy a stábokban, mármint a Tisza kampánystábban mennyire, tehát mennyi energia, vagy mennyi emberi erőforrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy mondjuk fölkészítsenek nem egy embert egy folyamatos szereplésre, hanem hármat, négyet, ötöt, hatot, miközben az eredmény nyilván az lenne, hogy arról az egyről lekerülne egy csomó nyomás, hogyha másokra is tudna építeni, de ezt nem tudom még ítélni, ez csak egy tipp a részemről, hogy azért ahhoz az kell, hogy legyenek olyan mozgatható kommunikációs tábok, amelyek nem csak Magyar Péterrel tudnak foglalkozni a munkaóráig számát illetően, meg nyilván van egy olyan faktor is, hogy persze az emberek legtöbbje az Magyar Péterre kíváncsi, és hogyha ilyenkor egy ilyen költséghaszon számítást végez, mondjuk egy kampánystáb, hogy mennyi energiát érdemes abba belepakolni, hogy megmutatunk más embereket, és közben az mekkora nézettséget hoz, miközben Magyar Péterrel meg mindenki kíváncsi, akkor hát lehet, hogy egy ilyen magyarázat is van a háttérben, hogy egyszerűen úgy érzik, hogy nem éri meg ezen a ponton átcsoportosítani a gondolom, hogy szűkös erőforrásokat, amelyek a kampány rendelkezésére állnak.
Másik oldalon ugyanakkor azt látjuk, most láttunk a Karmelita teraszán egy ilyen mini videót is, ahogy együtt fotózkodik Szijjártó, Orbán és Lázár, és a verhetetlen csapat. Miért van az, hogy miközben Lázár János és Szijjártó Péter valóban a Fidesz szavazóbázisán belül népszerű politikusok, de hogy azért a miniszterelnök most olyanokat enged magával együtt el az országba, a térbe, akik azért nem feltétlenül nyúlnak túl a Fidesz táboron. Egyáltalán így van-e, én ezt jól látom-e, hogy nem feltétlenül a nem Fidesz szavazók számára szimpatikus politikusokat küldte el?
Hát szerintem jól látod, de azért is láthatod ezt jól, mert szerintem ez a fajta respekt, vagy hogy mondjam, ami időnként rávetült másik oldali politikusokra, az emberarcú fideszes, vagy a kicsit elfogadhatóbb szoci a fideszesek számára, szóval szerintem ez a műfaj maga nem igazán létezik, illetve van egy közvetlen célja a mostani Fidesz kampánynak, ez pedig az, amiről végül is nyíltan beszélnek, hogy a saját kisé hervat, enervált bázisukat föl kell rázni, és ahhoz meg pont ezekre a hardcore figurákra van szükség, akiket így, nem tudom, így nyilvánosan megáld a miniszterelnök, maga mellé vesz, és akkor azt sugallja, vagy azt üzeni ezzel, hogyha Lázár János szólal meg, akkor Orbán Viktort halljátok, ha Szijjártó Péter szólal meg, akkor ő is az én nevemben beszél, hogy föllelkesítse, részvételre ösztönözze azt a szavazótábort, amely, ha hajlik valaki felé, a Fidesz felé hajlik, de hát ugye ezt többször elmondtuk már különféle helyeken, szóval ez nem egy természeti jelenség, hogy a választópolgár mennyire aktívan akar részt venni a választási folyamatban, az az ő politikai állapotának a része. Tehát az MSZP is, gondolom, saját magához számolt plusz 300 ezer embert 1998-ban, tehát ha ők nem mennek el szavazni, akkor ők nem MSZP szavazók 98-ban, és akkor nem Fidesz szavazók. Tehát ennyiből, ebből a megközelítésből lehet annak logikája, hogy ezekkel a, hát igen, megosztó személyiségekkel kampányol a Fidesz, de hát még egyszer mondom, megosztó személyiségek vannak szerintem ma már csak a politikai életben, és a konkrét feladat is ezt hívja életre, meg hát őszintén szóval nincsen nagyon más. Szóval azért kipróbálták Menczer Tamást, meg nem tudom, Vitályos Esztert, vagy ugye Pócs Jánosnak is van egy ilyen hatalmas reneszánsz, de hát azért, ami mondjuk tényleg elképesztő, hogy ő vált egy ilyen referencia személye a Fidesz kampányban, de most ezen nem fogok lamentálni, de hát mint országos politikai tényező úgy tűnik, hogy ezek a miniszterek maradtak fönn a rostán.
Na akkor térjünk rá viszont a számokra, mert hogyha arról beszélünk most, hogy a hardcore fideszeseket kell egybe tartani, akkor az mire elég? Ugye a Mediánnak a friss kutatása, hogyha számokra lefordítjuk, akkor amit ők mérnek, az 800 ezer szavazó különbség, hogyha én jól kalkuláltam. 800 ezer szavazót behozni azzal, hogy a saját táborodat felinkíted, és mindenkit elviszel, akiről azt feltételezed, hogy fideszes, az mire elég?
Hát, ugye azért vannak ezek a, amivel kezdtük a beszélgetést, ez a háborús fenyegetés, meg hogy is van? Még nem az embereinket, még nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba, mert úgy tűnik, hogy a kampány egyéb dimenzióiban a maga a Fidesz sem látja ezt a versenyt megfordíthatónak. Hát nem nagyon tudok másra gondolni ebben a szituációban. Egyébként ezek a számok is ezt mutatják. Hozzáteszem valójában, miközben ilyen nagy csodálkozás fogadja a Mediánnak a számait, Én megint csak azt tudom mondani, hogy lassan egy éve teljesen intaktak az erőviszonyok. Tehát kisebb-nagyobb mozgások vannak, ez most egy nagyobb mozgás, a Tisza előnyének a növekedése, de igazából tavaly március-április óta, jó, akkor az inkább csak mondjuk 10 hónap, valójában az, hogy a Tisza vezet a Fidesz előtt, ez mértékadó korábbi valódi eredményekkel, és tényleg mérni is szokásos technikákat alkalmazni, és nem csak számokat bemondó intézeteknek a számait illetően. Szóval ez az erőviszony, ez elég stabilan fennáll, és az elmúlt egy-két hónapnak, tehát a 2026-os év első heteinek az eseményei, a gödi szennyezésnek a botránya és abban a kormánynak a nagyon súlyos érintettsége, amit feltételezhetünk, illetve Lázár Jánosnak a romákkal szembeni megnyilvánulása, ami ugye egy fontos fideszes szavazói csoportot érintett negatívan, őket támadta, hát azért ez két olyan mozzanat, ami számomra egyáltalán nem teszi elképzelhetetlenné, vagy megmagyarázhatatlanná, hogy miért lehetne most a kampánynak ebben a szakaszában egy növekvő Tisza előnyt találni.
Hogyha így van, akkor miért kezdődik szinte minden elemzői mondat most már úgy, hogy ha igazak a medián számai?
Nyilván mindenki nagyon óvatos, de szerintem ez helyes, meg ugye el szoktuk mondani, hogy egy mérés nem mérés, meg nézzük meg a többi intézetet, nézzük meg majd a következő kutatást. Szerintem...
De hát ha megnézzük a többi intézetet, pár óra különbséggel a Nézőpont intézet kihozta a számait, ami meg azt mutatja, hogy 5%-kal vezet a Fidesz a Tisza előtt. Mondjuk ők is Tisza növekedés mutattak.
Nem is emlékszem ilyen számra a Nézőpont történetéből, hogy egy a kampánynak ebben a szakaszában ilyen kicsi Fidesz előny mutassa, ráadásul még a Nézőpont számai szerint is csökkent az elmúlt néhány hétben a Fidesznek a támogatottsága. Szóval ez talán inkább csak megerősíti egyrészt a kételjeimet, egyfelől a kormánypárti intézeteknek a számait illetően, másrészt azt, hogy itt van egy ilyen trend. És azért vannak ezek a hak, én azt gondolom, mert hogy közben azt is mindenki tudja, hogy ugye ezzel kezdtük megint csak a beszélgetést, hogy itt vannak a normál kampányon kívüli eszközök, amelyek máshogy hathatnak a magyar társadalomra, és ebből adódóan nem magától értetődő az, hogy pusztán az, amit a kampány tevékenységhez szoktunk sorolni, az fogja meghatározni a választásnak a kimenetelét. De hát egyébként, ha tényleg komolyan veszük a számokat, akkor szerintem a medián számait is komolyan lehet venni. Hozzáteszem, nekem, ha már idéztem a 98-as kampányt, a 300 ezer otthon maradt szocialista szavazóval, ugye a 98-as kampánynak egy nagyon izgalmas sajátossága volt, hogy mennyit beszélt akkor az MSZP a Fidesznek a programjáról. Még ez a miniszterelnök jelölti vitában is felmerült. Ennyiben ez egy nagyon érdekes áthallás nekem a 2026-os kampány
hát akinek
kapcsán.
Van programja, arról lehet beszélni.
Hát talán ez is egy magyarázat, igen. És ugye, hogy mennyit beszél ezen túlmenően még a közvéleménykutatásokról is a Fidesz. Tehát tényleg az az embernek a benyomása, hogy folyamatosan bizonygatni akarnak valamit, hogy amit látunk, az nincsen úgy. És persze a 98-as kampány arra is egy példa, hogy Dezsőfi Tibor írt 98. februárjában egy cikket a Magyar Narancsba az új egypártrendszer felé címmel, hiszen az MSZP nagyon vezetett, és úgy tűnt, hogy az utódpárt behúz egy következő ciklust, és ezzel így stabilizálódik egy politikai helyzet, aztán nem így lett, amiből ugye egyrészt az következik, hogy aki vezet februárban, az nem feltétlenül győz, másrészt aki hatalmon van sok ideje, az sem feltétlenül győz, tehát ennyiből szerintem indokolt bármiféle elemzői óvatosság. Én abban nem látok különösebb okot a kételkedésre, hogyha elfogadjuk, én elfogadom, ez a szakmai véleményem, hogy egy stabil Tisza előny áll fönn a magyar társadalomban, most már legalább 10 hónapja, akkor ez az első néhány hete a 2026-os évnek, ez a Tisza előnynek a növekedését hozhatta magával. Szerintem ez elég jól alátámasztható politikai elemzői érvekkel is, és én azt is gondolom, hogy a medián valóban azon intézetek közé tartozik, amely azokat a számokat hozza nyilvánosságra, amelyeket miért egyébként Hann Endre is elmondta nagyon mértéktartóan, és természetesen hát szakmailag nagyon megalapozottan elég régen csinálja ezt, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ebből levezethetjük az április 12-i eredményt, ez a mostani állapot.
Ugyanakkor ugye azzal találkozunk, hogy az első reakció Orbán Viktortól az volt, hogy a legnagyobb nevettető Hann Endre, és most ugye most péntek reggel veszük fel ezt a beszélgetést, tegnap este Deák Dániel megtámadta a Hann Endrét azzal, hogy egész egyszerűen hamisítványok az ő adataik, és valamiféle dokumentumot lengetett mindehhez. És azt már tapasztaltuk az elmúlt kampányok alatt, más nem mondjak, az Elkurtuk című filmnek az egyik figuráját Hann Endréről mintázták, amit ők maguk, tehát a készítők ismertek el, és írtak le, hogy igen, az Hann Endre. Tehát, hogy nem először kell a medián vezetőjének azzal találkoznia, hogy személyében támadják meg a kutatásai miatt. De mégiscsak, és akkor azt mondtad, hogy már egyszer moralizáltunk, egyet még moralizáljunk, hogy mennyire tud egy kutató, egy tudós, egy számokkal foglalkozó ember ma ebbe a magyar közéletbe tudományos és megalapozott objektív munkát végezni, ha közben ez a környezet veszi őt körbe.
Hát először is úgy tűnik, hogy akkor ezek szerint ennyire fontosak a magyar társadalom állapotát jelző számok. Nem véletlen, hogy a kormány maga is igyekszik előállítani ilyen számokat, csak mondjuk nemzeti konzultációnak nevezés, hogyha visszaküldenek egy ilyen papírlapot 800 ezeren, akkor azt mondja, hogy az a magyar társadalom 98%-ának a véleményét fejezi ki. Tehát ezek szerint fontosak a számok, és azért kell a másféle, megalapozottabb számoknak a valódiságát megkérdőjelezni. A másik dolog az, hogy hát ugye ebben a Fidesz kampányban már ugye túl vagyunk azon, hogy teljesen ismeretlen eredetű helyről származó, valószínűleg AI által gyártott, ám de ilyen krikszkrakszok módján szignált oldalakról azt mondták, hogy az a Tiszának a programja. Most akkor ezek után, ha valaki előszed egy papírlapot, és azt mondja, hogy ez innen meg onnan van, egyébként semmilyen más forrás nincs ennek az alátámasztására, csak a saját sokat látott szavai, akkor ennek mégis milyen valóság alapja kell, hogy legyen. Most abban tényleg nem akarok belemenni, hogy ha valaki a mondjuk a nyers adatok meg a súlyozott számok közötti különbséget nem tudja, szóval akkor nem biztos, hogy a saját cégében közönkutatással kellene foglalkozni. Úgy tudom, hogy egy mérésen túl, mint hogyha vissza is léptek volna ettől, vagy mondjuk, ha megnézzük a 2019-es budapesti főpolgármester választás közönkutatási adatait, és az azt megelőző nézőpont adatsor Tarlós István és Karácsony Gergely támogatottságára, akkor most ki a legnagyobb nevettető. Az meg, amire rákérdeztél, hát igen, ez korunk egyik nagy dilemmája, hogy mi van a tényekkel, mi van a valósággal, hogy valószínűleg itt is ismét Krekó doktor szellemét kell megidézzem, hogy hát ugye egy olyan világban élünk, ahol nem egyszerűen az a kérdés, hogy milyen narratívából tekintünk rá a folyamatokra, hanem az a kérdés, hogy létezik-e még olyan, hogy valóság, és szemmel láthatóan a magyar kormány elég önfeledten átadta magát annak a felfogásnak, hogy ez a kategória, ez idejét múlta, az alternatív tények világában élünk. Kinek a nevéhez is fűződik az, hogy nincsenek is tények?
Németh Balázs.
Hát ebben vagyunk benne, innentől kezdve akkor egy politikai narratíva gyártás mindössze, ami zajlik, és hát akkor ebben a kampányban is hát kell gyártani jobb számokat, vagy másmilyen számokat, és azokat kell bemutatni, igazából ebben vagyunk benne. Ugye az egész Fidesz kampánynak egy nagyon fontos célkitűzése a bizonytalanságnak a fenntartása, ezt Bironai Andrásnak egy nagyon, nagyon régi, hát szóval több hónappal ezelőtti nagyon fontos mondata, hogy a remény megszüntetése, vagy a remény megölése, az Andrásra nem jelenti, hogy erőszavakat használ, hogy megölése, de hogy ez a dolognak a lényege, hogy lehet, hogy te most elkezdtél reménykedni, de azért ezt felejtsd el gyorsan, mert úgyse lehet megcsinálni, úgyse úgy van, és úgyis bejövünk újra majd vissza, ez most a Fidesznek a legfőbb politikája, és ehhez van szükség arra is, hogyha van egy adatsor, akkor hirtelen aznap előkerül egy egyébként több hete hallgató közönkutatótól egy másik fajta adatsor.
Ha már ezt behoztad, szerettem volna erről beszélni, hogy hol tudjuk meghúzni saját magunknak is a határt, hogy hol van az objektív elemzés, a vágyvezéreltség, a remény, vagy épp ennek az ellentéte, a remény vesztettség, sőt, akár a cinizmus, a 16 éve ugyanígy van, ugyanígy lesz. Szóval ebben, ez egy skála, és hol tudjuk meghúzni azt a határt, vagy te például magadnak az elemzői határban látod-e még, hogy ne vágyvezérelt legyél, hanem megtartsad a fókuszt?
Én az elmúlt 16 évben is azt gondoltam, és ezért mindegy, hogy hülyének néznek ezért vagy sem. Szóval én azt gondolom, hogy Magyarország nincs arra ítélve, amiben most van. Tehát, hogy ebben az autokratikus inkubátorban töltsük az életünket, és ezzel példát mutatva a világ más autokratáinak, meg ilyen vanabi autokratáinak. Vannak a politikában döntési helyzetek, amikor nagyon sokaknak a döntése nem csak politikai vezetőként, hanem az állampolgár hétköznapi döntésein is múlik az, hogy milyen irányba fordulhat egy országnak a sorsa. Szerintem most egy kifejezetten éles döntési szituációban vagyunk, és én teljesen természetesnek tartom azt, nekem ez a személyes tapasztalatom, és próbálok nagyon sok ilyen lakossági fórumra elmenni, ahol kérdeznek az emberek, és biztos már neked is mondtam, és bocsánat, ha már hallották ezt tőlem, hogy tényleg az a kérdéseknek az íve, hogy lesz-e egyáltalán választás, és mi történik majd, ha a Tiszának kétharmada lesz. Tehát egyrészt elképesztő módon kinyílt a politikai fantázia, tehát azt látják az emberek, hogy, vagy nagyon sokan közülük, hogy nem biztos, hogy a dolgok úgy mennek tovább, ahogyan eddig mentek. El lehet képzelni mást is. Nagyon erős a reménykedés, de aki reménykedik, az is nagyon aggódik, hiszen van egy csomó tapasztalat arról, hogy hogyan estek szét a korábbi remények, és hát látják azt, hogy a kormány most éppen azzal jön, hogy nem tudom, olajblokád alatt vagyunk, amiről pontosan tudják, hogy közben ez meg nem igaz, de nem tudják, hogy vajon hányan lesznek, akik ezt elhiszik, vagy akik egyszerűen csak megijednek ettől a helyzettől, és visszabonulnak. Tehát az, hogy egyszerre van egy reménykedés, meg egyszerre van egy aggodalom, szerintem ez teljesen érthető. Ha tetszik, még racionálisnak is nevezhetem, hogy ezek az érzelmek fellépnek. És mivel én azt gondolom, hogy eddig sem voltunk erre ítélve, csak mindig afelé dőltek el a dolgok, de ez nem erre ítéltetettség. Ebből adódóan, aki változást szeretne az országban, szerintem az nem a vágyai által vezérelt. Miközben persze a politikai cselekvésnek azért az is a része, hogy van egy célod, és oda szeretnél eljutni. És ez vonatkozik egy állampolgára, aki elképzel magának egy jobb életet, és hát vonatkozik egy politikusra, akinek van valamilyen ambíciója az országgal, a politikai közösségével, a saját személyes karrierjével, a neki fontos ügyekkel kapcsolatosan. Ebben az értelemben persze, hát a politika az mindig vágy vezérelt lesz. Az a kérdés, itt jön az elemzőnek a munkája, hogy van-e annyi józanság, hogy föl tudjuk mérni, hogy hányféle tényező határozza azt meg, hogy miben vagyunk, és hogy meddig lehet eljutni, és hogy az akadályokat, meg a lehetőségeket föl tudjuk-e relatíve pontosan mérni. És talán még azt fűzném hozzá, és ez egy kicsit szubjektívebb, hogy én nagyon sok olyan beszélgetésen vettem részt az elmúlt másfél évtizedben is, amelyek arról szóltak, hogy mennyire nehéz leváltani a Fideszt, ha egyáltalán fölmerül ilyesfajta lehetőség, és hogy az ilyen értelmiségi társaságok busongásai többnyire oda szoktak alakulni, hogy ez nagyon nehéz és nagyon rémes, ha marad a Fidesz, mondják a, nem tudom, a balli értelmiségiek, majd a következő mondatuk az, hogy ennél csak az rosszabb, hogyha a Fidesz vereséget szenved, mert akkor társadalmi fölfordulást fog majd generálni, és rettenetesen nehéz helyzetet öröklünk meg. És akkor én itt mindig széttárom a kezem, hogy most tényleg el kell dönteni, hogy mit szeretnénk. Én azt gondolom, hogy az országnak nagyon fontos lenne, hogy ismét olyan választásai legyenek, ahol valóban különböző ajánlatok közül lehet választani, ahol lehetőségeket látunk, és nem a félelem határozza meg a döntéseinket. Egyszerűen a politikai verseny ráférne erre az országra. sokkal jobb döntéseket lennének kénytelenek hozni a politikusok, hogyha ez így volna, és szerintem emelni a magyar politizálás színvonalát, hogyha kénytelenek lennének komoly, megfontolandó ajánlatokat tenni a politikusok. És ebből adódóan szerintem azt a fajta ilyen negatív önszuggesziót érdemes lenne föladni, hogy egyrészt úgyse lehet jobb, másrészt a végén majd úgy is valahogy a Fidesz kiügyeskedi, hogy győzhet. Hát ez azon is múlik, hogy például hajlandóak vagyunk a blokkád alá vontak minket narratíva alatt gondolkodni, vagy pedig belátni és elfogadni, hogy ez hazugság, és továbbra is azok a fontos ügyek, amelyeket tegnap is fontosnak éreztünk.
Hogyha komolyan veszük, most fél mondatot már a programokról ejtettél, hogyha komolyan veszük mindenkinek a letett ajánlatát, illetve azt, amit mond, akkor, és valaki azt szerint szeretne szavazni, hogy objektíve nem fog elmúlt 16 évvel foglalkozni, nem fog érzelmekkel foglalkozni, hanem azt mondja, hogy meg akarom nézni, hogy ki milyen országot kínál nekem. Akkor ne legyincsünk arra, hogy folytatjuk, hanem próbáljuk meg kitalálni, hogy mi van a folytatjuk mögött, hiszen azért egy irányt láthatunk abból, ahogy a gazdasághoz, ahogy a társadalmi ügyekhez áll, a családokhoz áll, a munkavállalókhoz áll a Fidesz. És látunk egy 250 oldalas letett programot is. Tehát ha az ajánlatokat nézzük, akkor mi az? El tudjuk-e mondani, hogy mi az, amit az egyik és a másik oldal vízióként ajánlna magyar embereknek az elkövetkező 4 vagy hosszabb évekre?
Hadd világítsa meg ezt is 2 példával. A buháros fellépésből egyrészt...
Máskor nem adok neked házi feladatot.
Én figyelek, és látod, komolyan veszem ezeket a megnyilvánulásokat is, ez a dolgom. Egyrészt ugye ebből a Orbán showból az kiderült, hogy a szó volt ugye a pedagógusok 150 ezer forintos egyszeri bérkiegészítésnek hívják talán, nem épül be mindesetre a bérbe. És azt mondta erről Orbán Viktor ezen a gyűlésen, hogy ezt a pénzt a pedagógusoknak eladni az EU-s normák miatt. Hát csodálkozással hallgattam, hogy akkor ezek szerint ez a rettenetes szörnyű Brüsszel, ez ilyen iszonyatos dolgokat ír elő, hogy pénzt kell adni a pedagógusoknak valamilyen módon. Most, hogyha innen kihúzzuk ezt a szálat, akkor az egész brüsszelezés, brüsszel ellenesség életünkre törnek, szuverenitásunkba belenyúlnak, nem adnak pénzt, témakör, akkor egy kicsi más megvilágításba kerül, vagy ha az ember nézi aranyfokozatú támogatótok Navracsis Tibor videóit, aki minden nap vagy minden másnap megmutat valamilyen uniós beruházást, tényleg ezeket is csodálkozva nézem. Egyrészt azt is, hogy ő azt mondja, hogy majd a választás után fogunk a befagyasztott pénzekről tárgyalni, hiszen ő ezért lett miniszter, hogy ugye a pénzek hazahozásáról döntsön.
Igen, ugye ő most már azt mondja, hogy már az át lett alakítva, és ő most már a területfejlesztésért és a közigazgatásért vele.
Kétségtelen, hogy az ő politikai nézete is át lettek alakítva. Másrészt pedig a mögötte látható beruházások, ha azok uniós pénzből valósultak meg, akkor mi a baj? Tehát akkor ezek szerint jönnek, mindannyian tudjuk, hogy egy jelentős része a forrásoknak be van fagyasztva, és ezek iszonyatosan hiányoznak az ország számára. De hát az egy megvitatást érdemlő kérdés ezek szerint, hogy ami jön, azt akkor föl tudjuk-e használni jól, másrészt pedig, hogy milyen feltételeket kellene teljesítenünk, és miért lenne baj az országnak, ha azokat a feltételeket teljesítenénk. Ez egy kis apróság. A másik, hogy azt mondta szintén ezen az eseményen Orbán, hogy munkaalapú társadalomra hivatkozva, hogy még 10 évvel ezelőtt nem lett volna jó visszhangja annak a mondatnak, hogy szerinte egy jó takarító munkája többet ér, mint egy rossz sebészé. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, de például az adórendszer, az adókedvezmények rendszere, az nem ezt sugallja. Amikor ugye arra kerül sor, hogy aki többet keres, az több, abszolút értékben több pénzt tud kedvezményként lehívni, az egyébként nagyobb eséllyel és nagyobb összegért tud például a csokba belépni, ott hol van ez a teljesítmény elv, és akkor ott hol van a munkaalapúságnak ez a megközelítése. Ez egy olyan súlyos belső ellentmondás, amit ennek a kormánynak, ha ez a miniszterelnök véleménye, már régen kezelnie kellett volna, de nem kezelt, és fönntart egy olyan elosztási rendszert, amiben eszméletlen pénzeket költünk el arra, és most nem is az ellopott pénzekről beszélek, eszméletlen pénzeket költünk el arra, hogy egy igazságtalan, egyenlőtlen, a társadalmi mobilizációt kifejezetten akadályozó oktatási rendszert, adórendszert, egészségügyi rendszert, szociális rendszert tartsunk fenn. Hát szerintem ezt is jelenti a folytatjuk. Én itt csinálunk egy műsort Endrei Matyival, amiben próbáljuk összeszedegetni, hogy mik vannak a TISZA programban, és hogy milyen fontos közpolitikai vitatémák merülhetnek föl a programoknak a kapcsán. Én azt gondolom, hogy a TISZA program az legalább exponálja ezeket az ügyeket. Gulyás Márton azt mondja, hogy problematizálja, adresszálja ezeket a kérdéseket, és pusztán attól, hogy legalább tudomásul veszi, hogy ezek léteznek, szerintem hát nagyobb esélyt kínálnak arra, vagy nagyobb esélyt kínál az a program arra, hogy egyáltalán valamilyen megoldás felé ezeket el lehessen terelni. Nem azért, mert nekem ez a politikai ízlésem, hanem azért, mert ennek az országnak szüksége lenne több társadalmi mobilitásra, és arra, hogy ne a deprivációs körök zabálják föl, emészszék föl azt a termőre fordítható energiát, ami a magyar társadalomban benne van.
Szerinted kinek van ma egyáltalán válasza arra a hatospál megfogalmazásában hideg polgárháborúra, ami ma zajlik az országban, vagy ami évtizedek óta zajlik az országban? Ki az, akinek van válasza erre április 13-ától?
Hát ez a legnehezebb kérdésed. Egyébként a hatospál könyve az ebből a szempontból nem végződik túl jól. Ezt meg kell mondanom, tehát, hogy ugye annak az a kifutása, hogy sose döntöttek az emberek, és hogy, tehát ez egy üzemmódunk, bár azt hiszem, talán azt ő sem mondja, hogy ennek örökké valóan így kell lennie. Nézzél, egy dolgot tudok, azt nevezetesen, hogy aki háborúval fenyegeti a saját országát úgy, hogy egyébként ő az egyes számú politikai vezető, az biztos, hogy nem a hideg polgárháború lezárását akarja. És akkor innentől kezdve azt lehet megtippelni, hogy ennél a, nem tudom, hideg polgárháború folytatása 1-10 skálán, ha 10-en van a miniszterelnök, akkor gondoljuk azt, hogy más legalább csak a 8-as ponton van.
Hogyan, utolsó kérdés, szerintem már most sokan, és ez így is kezdtük a beszélgetést, olyan feszültségben vannak, ami nem biztos, hogy egyáltalán az egészségünknek jó. Tudunk-e valami jó tanácsot adni a választóknak arra, hogy azért még bár rövid, de nagyon sok idő van április 12-éig, hogy egyrészt mondjuk családok ne feszüljenek egymásnak, ne menjenek szét, és egyébként meg ne gyomorgörcsel ébredjenek az emberek, és hogy egy kicsit, miközben nagyon jó, ha közélettel foglalkoznak, mégis valahogy kicsit távol tartsák maguktól ezt az egészet.
Hát nem biztos, hogy ebben én vagyok a legjobb tanácsadó. Én azt szoktam megpróbálni elmondani, hogy amikor elmondjuk, hogy mennyire szörnyű, és hát láthatóan tényleg elég szörnyű a kampány, akkor azt próbáljuk észben tartani, hogy mindez egyébként azért van, mert mindenki tudja, hogy nagy a tét, és hogy ez egy olyan történelmi esély, amikor valóban fordíthatunk az ország sorsán. Ez nincs mindig így, vagy nincs mindig ennek ekkora jelentősége, most szerintem van, és érdemes ennek okán, tudom, hogy ez most furcsának fog tűnni, átélni ennek a lehetőségnek az emelkedettségét, a benne rejlő távlatot nézni, és hát persze nyilván mindenkit arra biztatok, hogy amennyire tudjon tájékozódjon, meg amennyire tudjon beszéljen másokkal, amennyire tudjon kérdezzen, ne összeszidni akarjon másokat a véleményéért, hanem inkább legyen néhány empatikus mondata és jó kérdése. Ha a politikai vezetők vagy a kormánynak a vezetője nem képes megőrizni a hidegvérét, akkor az állampolgárok próbálják megőrizni a hidegvérüket.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Köszönöm szépen nektek is a figyelmet. Ez volt az elemző Benyó Ritával. Kérlek titeket, hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor lájkoljatok, kommenteljetek, osszátok meg, és iratkozzatok fel mind a Partizán, mind a Válasz Online csatornáira. Köszönöm a figyelmet, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.